Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt az indiai védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemen Mérő Mátyás, és mai vendégünk Grantarács Dász, polgári nevén Gál Tamás. Ez a műsorunk egyébként a Krisna hívőket bemutató életrajz sorozatunk részét képezi, de reméljük, hogy egy kis filozófiáról is esik majd szó. Hát, kedves Grantarács Prabhu, először azt szeretném kérni tőled, hogy egy kicsit mutasd be magad, hogy az anyagi viszonyaidat, hogy hány éves vagy, meg mióta gyakorod a Krisna tudatot, tehát ilyen apró kis bevezetőket, amiket érdekesnek tartasz magadról elmondani. És utána majd belemerülünk jobban a témába.
Rendben, köszönöm szépen. Hát először is én is szeretettel köszöntök mindenkit. Köszönöm szépen a lehetőséget, kicsit beszélgethetek veled. 33 éves vagyok jelenleg, Szegeden élek igazából születésem óta, őslakosként. A Krisna tudattal, ha minden igaz, akkor 2013 őszén kezdtem el ismerkedni. Volt információm arról, hogy vannak Krisna hívők Magyarországon, és messziről láttam is már a könyveket gyerekkorom óta. Sőt, egyszer egy utcai harinám során, olyan tizennéhány éves koromban akkor valamilyen Haribol golyót így utólag annak tudom azonosítani, azt kaptam is a baktáktól. Hát biztos, hogy ez nem volt egy véletlen így az életemben. De amikor én magam elkezdtem érdeklődni a Krisna tudat iránt, az egy kicsit ilyen extrém eset lehet, ugyanis hát ugye dolgozó fiatalemberként egyszer egy középiskolából ismert hölgyel elmentünk és beszélgettünk egy szórakozó helyen, és ő akkoriban különböző spirituális folyamatok iránt érdeklődött, nem kimondottan a Krisna tudat iránt, inkább olyasmik iránt, amiket mi úgy mondanánk, hogy majavádi filozófia, ha lehet ilyet mondani.
Abszolút. Majd ezt magyarázzuk meg akár most, akár később a hallgatóknak, hogy ez mi a különbség. Majd, tehát folytasd csak, de akkor ne felejtsük el, hogy erről egy kicsit beszéljünk.
Rendben.
Tehát ilyen ezotérikus, meg ilyen transzcendentális dolgok iránt érdeklődő hölgy volt, igaz?
Így van, és nem voltak rossz dolgok, amiket mondott így első hallásra, inkább azt mondom, hogy érdekesek voltak, és hát sok tekintetben az én akkori világképemhez képest ilyen formabontóak. Volt információm nyilván a reinkarnációról és ilyesmiről, de meditációval és hasonló lelki gyakorlatokkal én nem foglalkoztam. Na most, amiket ő mesélt nekem, az azért volt meglepő, mert hogy nem egyfajta személyes Isten felfogásról mesélt, hanem arról, hogy mindannyian isteni természetűek vagyunk, amivel még nincs is akkora gond, de hogy majdhogy nem az volt az állítás lényege, hogy én Isten vagyok, te is Isten vagy, ő is Isten, a kutya is, a macska is, meg a muskátli az ablakpárkányom.
Aha.
És hát ez egy kicsit furcsának hatott nekem, nem csak akkor, most is, és hát akkor úgy alakult, hogy másnap a nagymamámnál ebédeltem, és eszembe jutott, hogy neki van egy néhány érdekes könyv a polcán, amit baktáktól kapott, és azokat a könyveket én korábban is láttam, és tetszett a borítójuk, az egyik a könnyű utazás más bolygókra volt, nem tudom, hogy ez még kapható ez a könyv.
Hát ez úgy van, hogy időnként, amikor egy-egy könyv kifogy és nagyon hiányzik, akkor kinyomtatják, és akkor egy ideig van, akkor osztják, árulják, és aztán tulajdonképpen, hogyha még más könyvek vannak, de ez kifogyott, akkor várnak egy kicsit, hogy azért a többi is fogjon. De ezek a könyvek úgy időről időre mindig előkerülnek.
Hát remélem, hogy fog is még, mert egy nagyon érdekes könyvnek találtam én.
Igen, a különlegessége az, hogy ez az a könyve Prabhupádnak, tehát annak a lelki tanítómesternek, aki nyugatra elhozta a Krisna tudatot, ez egyetlen könyve, amit még nyugatra való jövetele előtt írt. Ebben ez az érdekes. Igen?
A másik könyv pedig az önmegvalósítás tudománya volt, és én mind a kettőt elkezdtem lapozgatni, de mivel az önmegvalósítás tudományának jobban tetszett a borítója, annak sem ugyanaz a borítója volt akkor, mint most, ugye a Felsőlélek volt akkor az akkori kiadásnak a borítóján, azt elkezdtem olvasgatni. És akkor, hát ugye rátaláltam azokra a gondolatszálakra, amikről azzal a hölgyel beszélgettünk, viszont itt mindenre volt egy számomra akkor nagyon szimpatikusnak tűnő magyarázat, egy világos érvelés, egy szinte tudományos igényű okfejtés. Ugye Srila Prabhupád nem csak úgy beszél bele a világba, hanem rendkívül ereje volt az ő mondatainak, minden egyes szavának. És ez messze kimagaslott azok közül, a zavaros gondolatok közül, amiket én eddig a spiritualitásról hallottam. Úgyhogy ezt a könyvet, ezt nagyon lelkesen elkezdtem olvasgatni.
Értem. Azért talán itt ezen a ponton érdemes kicsit tisztázni, hogy mi is volt a probléma ennek a hölgynek a nézeteivel. Tehát, hogy vajon az az állítás, hogy isteni természetűek vagyunk, ez hibás?
Tulajdonképpen nem, mert ahogy később, ugye részletesebben elkezdtem ismerkedni így a védikus irodalommal, Srila Prabhupád könyvein keresztül, akkor ugye találkozhattam ezekkel a kijelentésekkel, hogy isteni természettel rendelkezünk mindannyian. Tehát ez igaz. Viszont a mennyiségbeli különbség az egy nagy különbség.
Így van.
Tehát ugye az óceán és egy csepp víz viszonyát, ezt a példát, ezt többször olvashatjuk a könyvekben. Tehát ugye víz-víz és az összetétele az hasonló, de a mennyiségük az összehasonlíthatatlan.
Hát igen. Igen. Tehát ezek az isteni tulajdonságok, ugye a szatcsit állandóan, szanszkritül, tehát ugye örök, mert mi is örök lelkek vagyunk, ugyanúgy, mint Isten, ő is örök, ugye csit, hogy tudásunk van, tehát persze nekünk picike tudásunk van, Isten tudása meg határtalan, és mindenre kiterjed, és állandóan az, hogy eredeti helyzetünkben boldogok vagyunk, amint hogy Krisna is boldog, különösen, hogyha Vrindávanban játszhat. De hát azért a mi boldogságunk, főleg ebbe a megtestesült formában, ugye azért ez nem egészen tökéletes. És a másik két dologgal is baj van, igaz?
Így van, így van. És igazából pont ezeknek a furcsa filozófiai gondolatoknak számomra az volt az egyik bökkenője, hogyha mi valóban isteni természetűek vagyunk, sőt, mi magunk lennénk Isten, akkor hogy lehet az, hogy sorra vétünk hibákat az életünkben, hogy lehet az, hogy nem igazán klappolnak a dolgok.
Igen.
Nem tudtam elképzelni azt, hogy Isten néha hibázik, hogy Isten néha teremt egy tökéletes világot, máskor meg azt se tudja, hogy fizesse be a gázszámláját. Kicsit összeférhetetlennek tűnt akkor nekem.
Igen.
De hát, aztán
hát
később
ugye ez az igazi lényeg, persze nagyon-nagyon sok ága, boga lehetne ennek a gondolatmenetnek, mert ugye az egyik érv, amit az ateisták felhoznak Isten létezése ellen, az a világban található rengeteg olyan rossz dolog, ami hát ők egy nem kellő megértés alapján hibának tekintenek. Tehát ugye eleve ott van a legalapvetőbb, mondjuk így hiba, az, hogy annak ellenére, hogy örök lelkek vagyunk, mégis amikor meg kell születnünk, utána meg is kell halni. És ugye, és ezen közben meg annyi minden baj van, tehát az öregség, a betegség zavar minket, vagy kínoz minket. Tehát ugye ez látszólag úgy tűnik, hogy ez egy hibás teremtés. Tehát ugye ez akkor lehet igazán értékelni ezeket a dolgokat, hogyha megértjük, megkutatjuk, hogy vajon mi a célja ennek az anyagi teremtésnek.
Igen, igazából én is úgy tapasztaltam, hogyha beszélgetünk emberekkel, akik nem is kimondottan ateisták, de nem annyira jártasak ezekben a témákban, hogyha valakinek a karmáról nincsen ismerete, a karma törvényéről, akkor általában igen hibákat vélnek felfedezni a teremtésben, nem értik, hogy hát nem csak a halál, hanem úgymond a jó embereket ér szerencsétlenségek. Tehát ezeket igazságtalan dolognak szokták találni.
Hát igen, és nem csak a karma törvénye, hanem ugye reinkarnáció, a lélekvándorlás ismeretének a hiánya is itten ilyen elvágja a gondolati szálakat. Tehát az, hogy tulajdonképpen, ha azt tételezzük fel, hogy csak egyszer élünk, akkor ugye akkor nagyon sok megmagyarázhatatlan dolog történik velünk. Tehát aminek csak akkor válik értelmessé egyáltalán egy emberi sors, egy emberi élet, hogyha tudjuk, hogy nem ez az egyetlen, igaz?
Így van, így van.
Na most akkor...
Sőt, néha még így is kibogozhatatlannak.
Hát persze, mi nem látjuk át a karmát, tehát azt, hogy mi miért történik, de azért időnként van hozzá kulcs. Tehát ugye az egész asztrológia, amit a materialisták az egészet úgy, ahogy van, kidobnak, nem fogadnak el, ugye, hát mert azért, mert félreértik azt, hogy az asztrológiának mi is a lényege, az, hogy az asztrológia az valójában nem arról van szó, hogy én valamikor megszületek, bármikor megszületek, és akkor abban az időpillanatban van egy bizonyos csillagállás, és akkor ez fogja a sorsomat meghatározni. Ez pont fordítva van, igaz? Tehát, hogy azért születek meg egy bizonyos pontban, egy időpontban, mert a múltbeli tetteim és a vágyaim alapján egy bizonyos sors jár nekem, és az csak Isten kegye, Krisna, hogy is mondjam, jó indulatának a megnyilvánulása, hogy akkor ad egy ilyen kulcsot, hogy aki akarja, az egy kicsit megnézhet, belenézhet a sorsát alakító tényezőkbe, de nem arról van szó, hogy a csillagok alakítanák a sorsunkat, mi magunk alakítjuk. Erről egy kicsit mondanál valamit, hogy te hogyan, mi a megértésed arról, hogy mi hogyan alakítjuk a sorsunkat?
Igen, szívesen mesélek erről igazából. Ha szabad még egy gondolat itt az asztrológiához. Eszembe jutott egy ezzel érdekes párhuzam, hogy míg a materialisták elutasítják az asztrológiát, mint a sorsunk alakulásában jelentős tényezőt, ugyanakkor lelkesen elfogadják a genetika eredményeit, mint az életünket jelentősen befolyásoló tényezőt, holott a kettő között igazából egy jelentős párhuzam van, mert hogy a csillagállás sem az oka a mi élethelyzetünknek, hanem egyfajta közbülső láncszem, egy körülmény, ami a nekünk járó sorsot előidézheti. Ugyanúgy a genetika sem oka a mi betegségeinknek, hanem inkább egy információja, vagyis egy információ hordozója a DNS, ugye?
Igen.
Egy örökletes betegségnek.
Igen, és hát ugye szokták, főleg orvosok, én ugye elég sok orvossal találkozom, a feleségem is orvos, és az orvosok hajlamosak a genetikát, mint valami indokolatlan, megmagyarázhatatlan, véletlen erőt tekinteni, ugye? Hát igen, hát ilyen géneket örökölt, hát így járt.
Igen.
És nem látják azt, hogy az, hogy pont milyen, tehát tulajdonképpen, tehát Krishna valójában itt ilyen mikromenedzseli ezt az egész univerzumot, a többi milliárdnyi univerzummal együtt, olyannyira, hogy kinek a sorsa szerint mikromenedzseli, hogy milyen géneket fog örökölni. De ezt persze nem így látják a materialisták. Egyáltalán nekem az egész véletlen fogalma egy nagyon, nagyon furcsa fogalom, és igazán maga a szó is árulkodik, mert ugye magyarul nagyon beszédes ez a véletlen szó. A vélni, ugye, az a tudninak egy szinonimája. Tehát vélem, ugye jogilag is van ilyen, jogban is van ilyen kifejezés, hogy vélelem, amit úgy kell tud tekinteni, hogy... Tehát, hogyha véletlen, az a szó szerint legfontosabb, azt jelenti, hogy nem tudom, nem tudott dolog. De az nem azt jelenti, hogy nincs oka, hanem csak nem tudom az okát, igaz?
Igen, ez egy őszintébb megfogalmazás, hogy nem tudjuk az okát, igen. De a véletlent azt nagyon szeretik használni a tudósok, vagy hát a véletlenszerű eseményeknek a láncolatában nagyon szeretnek. Na de visszatérve a kérdésedre, hogy milyen módon alakítjuk a sorsunkat. Igazából én azt gondolom, hogy úgy lehetne ezt elindítani, hogy ugye minden élőlény, minden ember ugye a boldogságát keresi. Itt, ott, amott. Ugye a különböző tetteinket, hogyha nagyon vissza akarjuk az eredeti motivációra vezetni, akkor ugye a boldogság keresése hajtja. És ugye, hogyha kicsit szerencsésebb valaki, és van tudása, van helyes ismerete, akkor jó helyen keresi el a boldogság, jó helyen keresi a boldogságát, hogyha kevésbé szerencsés, akkor kevésbé jó helyeken, hogyha még kevésbé szerencsés, akkor nagyon rossz helyen keressük a boldogságunkat. Ugye vannak tettek, amelyek nem csak rövid távon jó kimenetelőek, hanem hosszú távon is, ugye amiket ugye olvashatunk védikus adalomban is jámbor tettként megnevezve, ugye ezeknek általában pozitív eredménye van rövid, mint hosszú távon, de hát ugye nagyon sokan olyan tetteket hajtanak végre, amik mondjuk most úgy tűnik, hogy valami kis örömet okoznak, nem is igazi boldogságot, de valami kis boldogság morzsát, vagy egy pillanatnyi örömöt, de aztán később ennek így köznapi szóval élve megisszák a levét.
Igen.
És ugye ezek a tettek, amiket akár csak egy év alatt, vagy egy élet alatt, ez a rengeteg különböző tett, amit mi végrehajtunk, elképzelni is nehéz, hogy életek alatt mennyi ilyen történik, és ugye mindegyiknek lesz egy-egy következménye.
Igen.
A jó tetteinknek egy jó következménye, a rossznak egy rosszabb, és ezeknek a gyümölcse, amikor beérik, ezeknek a visszahatása, amikor megtapasztaljuk, akkor kirajzolódik igazából a sorsunknak ez a rendkívül szövevényes, és hát utólag már nehezen átlátható rajzolata. Ugye ez, amit így karmaként már is szinte a magyar köznyelv is használ, hogy valakinek ilyen vagy olyan a karmája, nagyon érdekesen alakul.
Igen. Tulajdonképpen jó lenne tisztázni egy-két alapfogalmat, ha ebben segítenél, hogy tulajdonképpen az emberek legtöbbje valahogy úgy tekint magára, mint aki ugye ekkor és ekkor született, egy ilyen-olyan családba, és ilyen foglalkozása van, különböző kapcsolatai vannak, családi kapcsolata, rokoni kapcsolata. Ezt tulajdonképpen, hogy állunk ezzel? Tehát tulajdonképpen ez mennyiben helytálló, ha valaki így tekint saját magára?
Hát nem állíthatjuk azt, hogy ez egy teljesen téves önazonosítás lenne, hiszen itt és most aktuálisan ez is a mi személyazonosságunknak egy része, hogy egy országnak a fiai vagyunk, hogy van egy nemi identitásunk, hogy van egy társadalmi szerepvállalásunk. Ugye ezek különböző tudatszinteknek megfelelő önazonosításaink. De ami eredeti önazonosságunk a védikus irodalom szerint, az nem a testünkkel kapcsolatos. És ugye a testet is most egy kicsit tágabban használnám, nem csak arra értendő ez a kézzel fogható fizikai test, hanem igazából az elmebeli hasonulások, az ideológiákkal való hasonulások, a foglalkozásunkkal való önazonosítások, tehát ez mind-mind testi, mert ehhez az aktuális születésünkhöz kapcsolódik, tehát ehhez az inkarnációnkhoz, átmeneti és egészen biztosan elmúlik. Hogyha meg szeretnénk keresni azt az egy biztos és eredeti önazonosságot, ami nem múlik el és nem változik, az az, hogy mi lelkek vagyunk. És ugye ez a lélek, ez egy kicsit ilyen nehezen megfogható fogalomnak tűnik, és azt gondolom, hogy általában Európában, 21. században az embereknek ritkán van erről egy exakt fogalma, hogy mi is az, hogy lélek. De ugye erről a védák szerencsére nagyon világosan beszélnek. Tehát minden egyes élőlény az őszi barackfától kezdve a kiskutyán át a legnagyobb tudósig, egy-egy transzcendentális tulajdonságokkal rendelkező lélek, aki örök, sohasem született, és nem is hal meg. Tehát a testi önazonosságunkkal szemben ez egy megszakítás nélküli létezésről beszél ez a fogalom, és nincsen sem kezdete, sem vég. Ez egy nagyon fontos különbség.
Igen. Egyébként a magyar nyelv nem nagyon segíti a tisztánlátást, mert a magyar lélek szó az egyik legzavarosabb kifejezés, mert ugye hát a lélektan az a pszichológia magyar elnevezése, tehát a lélek szót használják a hát az elmére, a finom fizikai testre, amit ugye úgy hívunk elme, intelligencia, egóból álló finom fizikai testre. Tehát ezt is úgy, hogy tehát ez, amit a görögök pszichének hívnak, de ugyanakkor meg már azok, akik hisznek valamiféle öröklétben, vagy örökös azonosságban, azok használják ugye a lélek szót erre a bizonyos halhatatlan izére is, amit így szépen elmondtál, ami ugye a görög pneuma szóval azonosítható. Ezt most azért kapcsolom be a görögöt, nem mintha fennhéjázni akarnék azzal, hogy én milyen jól tudok görögül, mert nem tudok görögül, csak egy pár szót, de azt akarom ezzel kiemelni, hogy míg a magyarban a lélek szó több mindent jelent, a görögöknek van egy szava erre is, meg arra is, a pszichére is, ami igazán szintén anyagi, csak ilyen finom fizikai, de a pneumára is, ami viszont az örök egyén. Most éppen a mai napon olvastam egy nagyon érdekes cikket, vagy inkább hírt az interneten, hogy a leghosszabb távú személyiség kutatást végezték valahol Amerikában, valami, nem is tudom, 60-70 éven át követtek embereket, és azt állapították meg, hogy az idős korunkra teljesen más személyek leszünk, így fogalmazott, teljesen más személyek leszünk, mint fiatal korunkban voltunk. Na most ugye ez is árulkodik erről a félreértésről, vagy inkább zavaros megértésről, igaz? Mert ugye,
Igen.
hogyha én arra gondolok, visszagondolok a legkisebb kori, gyerekkori emlékeimre, az első emlékeimre, teljesen úgy gondolok vissza, mint ami velem történt. Ugyanakkor akkor voltam én egy, mit tudom, mint 10 kilós kisfiú, most meg vagyok egy nem mondom meg hány kilós öreg bácsi, 70 éves. Ugye, tök másképpen nézek ki, sőt, még a természettudomány is azt mondja, hogy ez a testennek már semmi köze ahhoz a testhez, amiből nekem az első emlékeim vannak, gyerekkori emlékeim vannak, mert ugye minden atomja kicserélődött azóta 7 évenként. Igaz?
Így van.
Tehát és akkor mégiscsak van valami önazonosság, és ez a cikk, amit ír, ez igazán nem is a személy változik meg, mert hát ez nem változik meg, mert honnan lenne nekem emlékem a 3 éves koromból, hanem valójában a személyiség, amit a pszichológusok személyiségnek tekintenek, és ez az elme. Az elme, az ego, az intelligencia, amit egyébként csoportosan szoktak gyűjtőnévre, mert csak úgy elmének is emlegetni, igaz?
Igen.
Tehát valójában, ugye, hogy Bhagavad Gita-ban Krishna mondja a lélekről, de a lélek az változatlan, az nem változik. Ami persze nem azt jelenti, hogy minden lélek pontosan egyforma, igaz?
Igen, ez egy nagyon fontos a mi filozófiánkban, hogy eredetileg is rendelkezünk lelki eredeti valónkban is egy formával és személyes tulajdonságokkal, és hogy ezeknek megfelelően, hasonlóan, mint hogy az anyagi világban is tapasztaljuk, hogy van kapcsolatunk más, szintén személyes tulajdonságokkal és formával rendelkező személyekkel, lelki valónkban, a lelki világban is van ugyanúgy kapcsolatunk más lelkekkel, és persze a mi szempontunkból, Krisna hívők szempontjából nagyon fontos, hogy főleg Istennel is.
Igen. Tehát tulajdonképpen akkor így azt hiszem, hogy sikerült egy kicsit körülhatárolni, hogy igazán a személy, azaz a bizonyos örök valami, ami nem változik, aminek kapcsolata van Istennel, meg más hasonló személyekkel, és akkor minden más, amit magunknak hiszünk, vagy vélünk, vagy gondolunk, vagy amit ránk mondanak, az igazán csak átmeneti.
Így
Ja,
van.
csak hogy is mondjam, ironikusan megjegyzem, ez egy nagy vigasz nekem, hogy az elmém is átmeneti, mert bizony sokszor olyasmiket sugalmaz, meg mond, amikkel nem értek egyet, mint örök személy.
Igen, ez biztató valóban.
Na most egy kicsit térjünk vissza, ez most így nagyon elméleti, meg filozófiai volt, egy kicsit térjünk vissza hozzád, tehát akkor elkezdted olvasni ezeket a könyveket, és akkor mi történt veled?
Hát nagyon fontos leszögezni, hogy engem egy kis kíváncsiság és tudásvágy inspirált, és nagyon-nagyon erős meggyőződésem volt, hogy de én azért nem szeretnék krisnás lenni.
És miért nem szerettél volna krisnás lenni?
Talán azért, mert azok az ismereteim, amik voltak a Krisna tudatról és a Krisna tudatú hívőkről, azok nagyon részleges információk voltak. Ugye ugyanúgy, ahogy a legtöbb fiatalember én is, bár nem voltam soha egy nagy duhaj, vagy egy nagy, nem tudom én, ilyen óhányó, de nyilván én bennem is bennem volt az individuális hajlam, hogy majd én tudom, hogy vannak a dolgok, hogy majd én tudom, hogy én hogyan akarom élni az életemet, és mint ilyen bizonyos mértékig talán tartottam attól, hogyha egyfajta nagyon határozott lelki értékrendet követő közösséghez csatlakoznék, hogy ott csorbulnának ezek a fajta törekvéseim.
Aha. Úgy is lefordíthatnám, hogy ugye annak idején, mit tudom én, hány millió születéssel ezelőtt, azért jöttünk el a lelki világból, hogy erről is szó essék, hogy a magunk ura legyünk, hogy ez magunk irányítsuk a sorsunkat. Nem akarjuk Istent szolgálni, nem az ő élvezetét akarjuk szolgálni, hanem mi akarunk élvezni, a magunk ura akarunk lenni. Hát ezt jól megkaptuk, igaz?
Hát pontosan. És ugye még a Krisna tudattal való ismerkedésem elején is elég következetes voltam ebben a szándékban, ami miatt a lelki világból is eljöttem. De az egy nagyon érdekes változás volt, így magam is meglepődtem, hogy ugye először ugye az önmegvalósítás tudományát olvastam, és aztán ott ugye Srila Prabhupád nagyon sokszor hivatkozik arra a könyvre, ami igazából számunkra, Krisna hívők számára a legeslegfontosabb, ugye a Bhagavad Gita. És a Bhagavad Gita ugye rendszeres hivatkozási alap volt, és láttam, hogy ez egy nagyon tudományos rendszer, és úgy gondoltam, hogy hát akkor nekem kéne szerezni egy Bhagavad Gítát is, hogy akkor azt is megismerhess. Uh-huh. És ennek is egy érdekes története van, nem tudom, hogy belefér az időnkbe, hogy
persze,
elmeséljem.
Beszélgetünk, ez egy beszélgető műsor.
Hogy akkoriban olyan munkahelyen volt, hogy rendkívül sokat kellett dolgozni, ilyen 12 órákat naponta, sokszor még hétvégén is, és kivettem egy szabad napot, hogy vegyek magamnak egy nadrágot. Hát. És elmentem a városba, és bementem egy ilyen használt ruhaboltba, ahol nem találtam magamnak méretben megfelelő nadrágot, viszont kijövet onnan szembe találkoztam egy néhány Krisna völgyi szerzetes hölgyel, és ugye fölismertem sajátságos viseletükről ezeket a kedves matadzsikat, és megszólítottam őket, hogy Haré Krisna, én szeretnék egy Bhagavad Gítát. És ők nagyon meglepődtek, mert hogyha van is ilyen jellegű beszélgetés, ez fordítva szokott történni, általában ők szoktak embereket megszólítani, és ők próbálják az embereket lelkesíteni a Bhagavad Gita vásárlására, nem tudom, hogy mennyire gyakori, hogy valaki ilyen kérdéssel fordul hozzájuk. De ami igazán érdekes volt, hogy minden volt náluk, csak Bhagavad Gita nem
értem.
Biztos, hogy nagyon ügyesek voltak a könyvterjesztésben, és már mindet kioszthatták, és hát én azért látták, hogy azért ezt így csalódottan fogadom, és mondták, hogy de ha szeretnék, akkor van Szegeden egy hely, ahol ehhez hozzá tudnék jutni. Ugye ez az Őrangyal Vegetarian étterem volt, ahova ők elirányítottak, és ott valóban meg is kaptam életem első Bhagavad Gítáját, egy ilyen kis pici fehér vinilborítású gítát választottam, mert ennek olyan decens volt a borítója, ez nem annyira árulkodó, hogy na én akkor krisnás lettem volna, vagy valami.
Aha.
És elkezdtem olvasgatni még mindig ilyen kis távolságtartással, de egyre érdeklődőbben. És hát aztán ugye, hogy jöttek-mentek a fejezetek, ugye van egy időszak, ahol Krisna elmondja, hogy kik azok, akik az emberiség aljához tartoznak például. És ott magamra ismertem. És ez volt az a pont, ami egy kicsit így elkezdte letördelni az én kis büszkeségemnek a szarvait.
Aha.
És ez volt az a pont, ami után, ahogy haladtam tovább az olvasásban, így kezdett bennem körvonalozni, hogy oké, itt vagyok én, Tamás, Jó gyerek vagyok, sokat dolgozok, szorgalmas vagyok, de mire megyek ezzel? És hogy lehet, hogy mégiscsak el kellene kezdeni valami óvatos, bátortalan lépést tenni az irányba, hogy társuljak baktákkal. És ugye tudni kell, hogy az étterem, ugye akkoriban ott tartották a Krisna hívők a hétvégi programokat, hogy oda egyszer-kétszer elmentem még, mert hát ugye nagyon finom prasádammal is megkínáltak ott, amikor én ezt a Bhagavad Gita-t megvettem. Ugye akkor ismerkedtem meg a pakórával, ami azóta is az egyik kedvenc ételem, és néha-néha, hogyha időm engedt, akkor bementem oda és ettem általában pakórát csatnival, és mindig hívtak, hogy nincs-e kedvem jönni hétvégén, de hát akkor én még úgy elég szilárd voltam, hogy hát egyrészt nem is értem rá tényleg, meg mondjuk kiféltem is elmenni, de aztán egy idő után már nem csak, hogy el akartam menni, hanem ugye a Bhagavad Gita olvasása ráébresztett arra, hogy hát mi volna, hogyha nem is üres kézzel mennék, hanem vinnék magammal valamit, és minthogy egy nagy virágkertészetben dolgoztam, akkor egy hatalmas csokor, azt hiszem 50 szál sötét lila tulipánt, amikor ezt megláttam, nem mondom, ennek egy picit hasonlít Krisnának a képek alapján a bőre
mire?
Színéhez, igen, hogy hát akkor én viszek ilyet.
Olyan.
És akkor elvittem oda, és megkérdeztem, hogy hát nem tudom, hogy van-e itt nektek esetleg oltáratok, hát mondták, hogy több is van, és hát mondom, akkor hoztam egy kis virágot, és akkor onnantól kezdve már nem tudtam megkerülni azt, hogy hétvégi programra is elmenjek. És hát igen, legyünk őszinték, hogy az elején nem tudtam pontosan, hogy mire számíthatnék. Nyilván azért interneten én is így tájékozódtam, és láttam, hogy milyenek a nagy templomok, de azt nem tudtam, hogy egy vidéki városban, egy kis közösségben, amint hogy Námahata, hogy ott hogy is néz ki egy hétvégi program. De amikor ugye eljött ez az vasárnap, és megérkeztem, számomra soha életemben nem tapasztalt kedvességgel és természetességgel fogadtak. Tehát nem, egy percig se éreztem azt, hogy ott egy kellemetlen idegen lennék, úgyhogy egy olyan személy, akire nem számítottak, hanem mintha valami régi barát érkezett volna. És persze mindig voltak jó emberi kapcsolataim, meg voltak barátaim, de ez akkor is egy nagyon kedves és jó érzéssel töltöttem. És hát rögtön be is lettem fogva, így most már tudom egyébként, hogy ez sem véletlen, és igen, szerencsémre be lettem fogva. Egy nagyon finom tojás nélküli piskótát kellett segítenem kókuszkockává alakítani, tehát ebbe a csoki öntetbe kellett őket így mártogatni és kókuszreszelékbe hempergetni, mert ugye kicsit hamarabb érkeztem, mint a programnak a hivatalos kezdete. Ugye miután ott egy kicsit segítettem, azt is gyorsan megtanultam, hogy igen ám, de ezt nem szabad még megkóstolni, hiszen még nem lett felajánlva Istennek. És aztán ugye jött egy kis zenés mantra meditáció, ugye bhajana, ahogy mi hívjuk, ami élőben sokkal erősebb volt, mint ahogy én ezt magamból hallottam. Nagyon tetszett igazából. Akkor utána volt egy Bhagavad Gita lecke, ami örömmel tapasztaltam, hogy egy olyan vers volt, amit már elolvastam, tehát nem volt számomra idegen. Nagyon tetszett, hogy volt lehetőség utána beszélgetésre, hogy nem csak volt egy egyoldalú információ átadás, hanem hogy lehetett kérdezni.
Ki volt az előadó?
Hát Lipárdi Kati Mataji, ő ma is szegedi lakos, egyébként így polgári foglalkozására tekintve ő egy hölgylétére egy buszsofőr.
Wow!
Igen.
Egyébként nekem is ez egy ilyen nagyon, nagyon komoly tanítás volt a Krisna tudatban, hogy a polgári foglalkozás, a polgári körülmények az igazt a világon semmit nem számítanak, mert tehát ugye ez azért volt nekem egy nagyon, nagyon fontos tanítás, mert ugye én nekem itt van egy néhány diplomám, meg mit tudom én, beszélek egy pár nyelvet, meg egy ilyen tipikus túlképzett értelmiségi vagyok, és akkor itt a Krisna tudatban találkoztam olyan emberekkel, akik éppen hogy elvégezték a 8 általánost, és többet tudnak a filozófia révén, többet tudnak az életről, az élet értelméről, céljáról, mint bármelyik professzor, bármelyik nagy egyetemen.
Bizony.
Ezeken egy nagy tanítás volt, és így egy más megvilágításba helyezte azokat a, hogy is mondjam, ismereteimet, vagy tudásomat, amire addig nagyon büszke voltam.
Igen, egyébként ugye ez is talán így az alázatosságnak az elsajátítását segíti, hogy bármi, amire így büszkék voltunk, az anyagi kis tapasztalataink alapján azt igazából gyorsan segít Krisna megtanulni, hogy ezek mégsem olyan nagy dolgok, és egészen mások a valódi prioritások az életünkben.
Igen.
Tehát, hogy
igen.
A szakmánk, képzettségünk, származásunk, ez szinte
igen.
semmi.
Igen, de azért tegyük hozzá, hogy azért ezek az anyagi ismeretek nem feltétlenül haszontalanok. Tehát ugye van az a Yukta Vairagya elve, tehát hogy tulajdonképpen szinte bármit fel lehet használni Krisna szolgálatában, és legyen az akár egy anyagi ismeret, vagy képzettség, vagy tudás, hogyha Krisna szolgálatában használjuk fel, akkor mindjárt értékessé válik.
Igen, és erre is van egy érdekes saját tapasztalatom, hogy nyilván, mint viszonylag fiatal ember, én is már úgy készségszinten használtam az internetet, viszont én távol tartottam magamat a közösségi médiától. Ez nem valamiféle speciális filozófiai meggyőződésem volt, hanem fölösleges időhúzásnak találtam. Tehát én mindig jobban szerettem a szabadidőmbe is kertészkedni, vagy egy jót olvasni, vagy beszélgetni másokkal.
Igen.
És ahogy itt a Krisna tudatban már nem csak mint egy résztvevő jártam a programokra, hanem így után, mikor már egy kicsit több ismeretem volt, akkor hát elég gyorsan ízbe lettem dobva, mert szerintem egy két hónap után föl lettem kérve, hogy én tartsam a leckét a hét programon. És egy idő után ugye hát megkaptam ezt a szép szolgálatot, hogy a szegedi közösséget vezessem, és az itteni prédikálásban vállaljak felelősséget. Akkor igazából, ami jó akarom, Bhakti Páprabhu hívta fel a figyelmemet arra, hogy nyilván megtehetem, hogy ne használjam a Facebookot, meg a közösségi médiát. Ez az én személyes döntésem, hogy szeretném-e használni, de hogy jó, hogyha megpróbálok megbarátkozni a gondolattal, hogy viszont mások ezt használják, szeretik. És hogy ez egy olyan platform, ahol kapcsolatot lehet az emberekkel tartani, és ez egy olyan lehetőség, hogy itt meg tudjuk mutatni az embereknek a tudatot, nem szimpatikus módon, nem tolakodó módon, hanem természetes módon, és lehetőségünk nyílik arra, hogy bizalmat építsünk az emberekben, ami egy nagyon fontos dolog. És ugye akkor én is végül Facebook felhasználó lettem, és hát a mai napig is igyekszem nem pletykálásra, meg buta dolgokra használni ezt a közösségi médiát, hanem többek között tudatosokkal foglalkozunk ott is. És valóban ez is a Yukta Vairagyára egy tökéletes példa, hogy van egy abszolút 21. századi technikai innováció, ami általában tényleg fölösleges időzás az embereknél, de is egy nagyon is le lehet ezt fogni.
Igen. Hát ami engem illet személy szerint, hát én persze rajta vagyok a Facebookon, de hát ez mint egy szolgálati fegyver, vagy nem tudom, minek nevezem.
Igen.
Mert egyébként nagyon vigyázok arra, hogy csak a legminimálisabb időt töltsem ott. Őszinte legyek, az egész közösségi médiát egy rendkívül káros dolognak tartom, mert a személyességet elhalványítja, elfakítja, és az emberi kapcsolatokat egy ilyen illuzórikus kapcsolatnak látszó dologgal helyettesíti be. De kétségtelen, hogy nagyon jól fel lehet használni arra, hogy megszólítsuk az embereket, és hogy valódi tudást közöljünk, közvetítsünk rajta keresztül. Tehát ezt mindenképpen csinálni kell, csak hát nagyon fontos, hogy ezt intelligenciákat felhasználva tegyük.
Igen.
Igen.
Meg hogy ez ne rovására menjen igazából a személyes
így van, így van.
Kapcsolatok.
Így van. Hát persze azt is adjuk, tehát hogy is mondjuk, ismerjük el, hogy a mostani koronavírusos időkben a közösségi média nélkül nagyon-nagyon nehéz helyzet. Így is nehéz a helyzet, de mert nem a személyes találkozókat a minimálisra kell csökkenteni, de azért a modern technika azért segít abban, hogy áthidaljuk a dolgokat, Hát mondjuk az egyik ilyen példa, hogy a korábbi években minden évben csináltunk egy ilyen közösségi díszvacsorát, Diwali ünnepe, fény ünnepe kapcsán. Idén, hát amióta én 19 éve nyomulok itt a Krisna tudatban, amióta itt vagyok, ez az első év, amikor nincs Diwali vacsora. Miért? Mert nem, hogy 250 ember, de még 25 embert sem szabad összehívni, nem is inkább a tilalom miatt, hanem azért, mert veszélyeztetnénk őket. És így kénytelenek vagyunk ilyen egyszemélyes találkozókat szervezni azokkal, akikkel tényleg nagyon-nagyon szeretnénk találkozni, és ezeket is, hát Zoom-on, Skype-on, így úgy, amúgy, tehát ilyen, hát mondjuk ilyen elektronikus csatornán keresztül csináljuk. Ugye az sem titok, mert ha eddig nem jött volna rá a kedves hallgató, hogy ezt az interjút is telefonon csináljuk, pedig ez a távolság, ez a 200 kilométer, ez nem lenne egy akadály. Tehát utaztam én többször is egy-egy ilyen rádióinterjú kedvéért vonatoztam órákat, mert azért a személyes találkozás varázsa az nagyon nehezen pótolható. Hát de most ez van, tehát ennek kell örülnünk. Na most picit menjünk megint ilyen filozofikusabb tájakra, tehát hogy mi a te megvalósításod az élet céljáról, és mi a te személyes célod ebben az életben?
Igen, igazából, hát hogy mennyire személyes, mennyire nem személyes, ahogy fejlődünk a lelki életben, úgy egyre inkább őszinte vágyunká válik, ami kezdetben mondjuk csak a vágyak egyike, vagy csak próbáljuk elsajátítani ezt a fajta vágyat, de az életnek az igazi célja az, hogy visszaállítsuk azt az eredeti, szeretetteljes kapcsolatunkat Istennel, ami a lelki világban teljesen természetes, viszont amiről mi itt az anyagi világban sajnos csúnyán megfeledkez. Tehát egyfajta kapcsolatépítés ennek az életnek a célja, aminek ugye vannak fázisai, ugye, hát először rá kell döbbennünk arra, hogy igen, mi nem a testünk vagyunk, hanem mi lelkek vagyunk, rá kell döbbennünk arra, hogy igen, vagyunk mi, és van Isten, és aztán ugye különböző folyamatokon keresztül ugye épül ez a kapcsolat, ugye hallunk róla, aztán ugye van ugye ez a népszerű fogalom, hogy jóga, és ugye nagyon sokféle jogát gyakorolnak az emberek, ugye legtöbben ugye ezt az ászana jogát, vagy hatha jogát gyakorolják, de a jóga ennél egy jóval a mélyebb tudomány igazából, aminek csak egy szűk szegmense a testgyakorlás, és ugye, hogy mit jelent a jóga, ugye ez kapcsolatot jelent, és ugye szokták modern ezoterikus spirituális körökben, hogy ez a kapcsolat a test, a lélek és a szellem között, és igen, ez is egy. De a legmagasabb szinten ez az egyéni lélek és Isten közötti kapcsolat és annak az ítése. És ugye, amit mi gyakorlunk, ugye egy Krisna tudat néven ismert itt Magyarországon, de ugye ez bhakti jóga, és ennek rendkívül sok szegmense vagy módszere van. Ugye fölajánlhatjuk az ételünket Istennek, ez is egy kapcsolatépítés vele. Aztán dolgozhatunk neki, hogy a munkánknak a gyümölcsét fölajánlhatjuk. Hát nagyon egyszerű, de lehet neki virágot egy templomba vagy egy kis központba. Ugye nagyon sokak az adományozást is szívesen gyakorolják. Aztán ugye olvashatunk róla, hallhatunk róla másoktól, mesélhetünk róla mi magunk is másoknak. Egy nagyon jó érzés, hogyha valaki ezt próbálta már. Ugye emlékezhetünk rá, meditálhatunk rajta, és ami ugye számunkra, Krisna hívők számára az egyik legfontosabb gyakorlat, hogy énekelhetjük az ő nevét. Ugye ez a
Hari Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hari
Hare Hare,
Krishna,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ez a viszonylag közismert mantra, ugye, amit nagyon sokan a Hercim filmből ismerhetnek például, de azt hiszem, hogy Magyarországon már egyre több ember találkozott az utcán, vagy akár egy nyilvános programon is hívőkkel. Tehát ez a mantra, ez nagyon sokat jelent számunkra. Ugye mi elfogadjuk és hiszük azt, hogy ez nem egyszerűen csak egy versike, mint a szórakaténusz, hanem ezek transzcendentális nevei Istennek, amik nem különböznek tőle. Ugye itt megszokhattuk az anyagi világban azt, hogy valakit úgy hívnak, hogy Lajos, akkor ez a Lajos név, ez nem teljesen azonos ő vele, vagy mondjuk egy almának is, a neve az, hogy alma, de attól, hogy kimondom, hogy alma, még nem fogom tapasztalni az almának az ízét. Igen. Viszont ugye ezt a szentírásokból tudhatjuk, hogy Isten esetében más a helyzet, hiszen amint mi kiejtjük az ő nevét, mi rögtön kapcsolatba kerülünk vele, és minél inkább tisztán fogjuk az ő nevét énekelni vagy mondani, annál inkább ez a fajta kapcsolatunk is egyre átlátszóbbá válik. Mert most kicsit, mint hogy egy heggesztő szemüvegnek a rostéján keresztül próbálnánk így nézni őt, viszont ahogy tisztul a szívünk, ez a sötétített heggesztő rosté, ez egyre átlátszóbbá válik, és végül aztán tényleg megismerhet. Igazából ez az életnek a legmagasabb rendű célja. Aztán közben lehetnek részcélok, mondjuk személyes példámban, hogy én szeretnék mondjuk türelmesebb lenni, vagy szeretnék alázatosabb lenni, szeretnék megtanulni jobban hallgatni másokra. Ezek rövid távú célok, de igazából ezek is szolgálják azt az egy legmagasabb rendű célt, hogy Istennel visszaállítsam a kapcsolatot.
Igen. Hát ez nagyon, nagyon mély és tartalmas beszélgetés volt. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen értékes gondolatok jöttek föl, és remélem, hogy máskor is tudjuk ezt a beszélgetést folytatni. Úgyhogy én most be is fejezném, ez volt a Góranga, az Indiai Védikus Kultúra magazinja, és mai vendégünk Grantarács Prabhu, azaz polgár nevén Gál Tamás volt, és nagyon szépen köszönöm a kedves hallgatók figyelmét. Két hét múlva találkozunk. Góranga!
Góranga!
Pada kanala koti chandra shushitala
nitai pada kanala koti chandra shushitala
de chaya jagata jura
de chaya
Radha Krishna paite na Jida kori daronita ta Jida kori daronita pa संबंध नहिया वृता जन्म गेलो ता
से संबंध नहिया वृता जन्म गेलो ता
से पशु बड़ दुराचार से पशु बड़
Nitai na bori la mune, maji na samsara suke,
vija kule ki kori beta, vija kule ki kori beta.
Ahankare mata hoya Nitai pada pasariya
Ahankare mata hoya Taj Pada Pasharia
Asatyare Satya Kori Manai
Asatyare Satya Kori Manai
Nitaya Karuna Habe
Praje Radha Krishna Pade
Nitaya Karuna Habe
Praje Radha Krishna Pade Dharo Nitai Charana Dukani Nitai Pada Kamala Nitai Pada Sada Kurma
Nitai Pada Sada
Kurma Narotama Bara Dukhi Nitai Mare Kora Sukhi Narotama Bara Dukhi Nitai mare kora suki Rakho ranga charane rama Rakho ranga charane rama
Nitai pada kamala Koti chandra sushitala Nitai pada kamala Koti chandra sushitala
Ye chaya jagat jura
Ye chaya jagat jura
Trida kori naru nitai pai Kori dharo nitai pada
Nitai pada kamala
pada kamala
Koti chandra sushitala
Nitai pada kamala
Koti chandra sushitala Nitai pada kamala Koti chandra sushitala
Pada Kamala Nitai Pada Kamala